Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Miközben az avignoni pápaság, a nagy nyugati egyházszakadás és a reneszánsz vivágiás szemléletének terjedése komoly válságot hozott, fejlődött, változott az egyház szervezeti élete. A papképzés intézményi keretei továbbra sem rendeződtek, de a papságnak és szerzetességnek a létszáma igen magasra emelkedett. A javadalom nélküli kóbor klerikus a kor jellegzetes figurája, aki alig veszi ki részét az egyház életéből, inkább olyan szabad értelmiségi, aki a társadalom peremén próbál megélhetést találni magának. A másik végletet a hierarchia csúcsa jelenti. A kor bíborosai és főpapjai reneszánsz fejedelmek módjára élnek, a hit dolgaival alig törődnek. Sok európai országban a felső papság adja az állami adminisztráció elitjét. Birodalmi, királyi kancellárok, hadvezérek ők, akiknek alig van közük a helyetteseik által ellátott vallási egyházi feladatokhoz. A korszak pápái világi uralkodókat megszégyenítően élénk politikai tevékenységet folytatnak. Döntőbírók országok és uralkodók ügyeiben, szervezői a török elleni hadjáratoknak, az Itália feletti uralomért meddő háborúkba bonyolódnak. Ezt a belső dolgaiban is rendezetlen egyházat Luther 1517-es fellépése, a reformáció kibontakozása készületlenül érte, hiszen nem számolt azzal, hogy a később középkori egyház realitásával szemben sorra lépnek fel ellenzéki szellemű reformátorok és reformmozgalmak szinte egész Európában. Ilyen volt már az 1300-as évek alkonyan az oxfordi teológus John Wycliffe mozgalma. Wycliffe az investitúra viták szellemi hagyományához, de a katartípusú vallási radikalizmushoz is visszanyúlva tagadta a pápák világi hatalmát az uralkodók felett. Helyi, angol hagyományokat követve, különösen sérelmesnek vélte a pápai udvar számára fizetendő adókat, bírálta Róma korlátlan hatalmát az egyházi méltóságok adományozásában, egyben pedig kora egyházát nepotizmussal, erkölcsi lazassággal, anyagi visszaélésekkel vádolta. Népnyelvű istentiszteletet sürgetett, angolra fordította a Szentírást. Jézusnak az oltári szentségben való jelenlétéről azt tanította, hogy az pusztán jelképes. Halála után őt magát elítélték, tanítványait üldözték, mozgalmát felszámolták, ám személyével indult meg a reformációt előkészítő gondolkodók sorozatos színrelépése a katolikus közösségben. Így szellemi követőjének tekinthető az a Húsz János prágai professzor, akinek mozgalma a legkomolyabb eredményeket érte el a 15. század egyházat bíráló törekvései közül. Húsz vallotta mindazt, amit már Wycliffe is állított, ám megtoldotta mindezt a búcsú cédulák árusítása elleni tiltakozással, az eukarisztia két szín alatti vételének szorgalmazásával. Bírálta a püspöki egyházat és a papi rend elkülönült, privilegizált helyzetét. Azt pedig tagadta, hogy csak a hierarchia, a pápa, a püspökök, egyáltalán az intézményesült egyház joga volna hitelesen magyarázni a hit dolgait. A császári hatalomra és az egyház befolyására féltékeny cserendek egy része mellé állt. Populáris, olcsó egyházat és népnyelvű szertartást követelő radikalizmus a széles néprétegek tetszését is elnyerte. A huszitizmus így tömegmozgalommá lett, hiába ítélte eretnekként halálra, és végeztette ki magát Huszt az 1414-es konstanci zsinat. Az ügyből szakadás, vallás és polgárháború kerekedett. A mozgalom egyik ága a kelyhesek, az egyház belső reformját sürgették, a népnyelv használatánál és a két szín alatti áldozásnál azonban nem kívántak többet. A radikális ág a taboríták soraiban viszont az a nézet diadalmaskodott, amely a teljes, látható, hierarchikus egyházat elutasította, tagadta a teológiai hagyomány bizonyító értékét, és szociális egyenlőséget követelve a világban és az egyházban is a laikus papság egyetemességét fogalmazta meg. A mozgalom megfékezése komoly katonai erőt vett igénybe, a huszita gondolatok azonban számos szomszédos ország vallási világában is gyökeret vertek. A kor reneszánsz pápái az Angliában, Németalföldön, cseh, német és Magyarországon is felbukkanó vallási nyugtalansággal alig törődtek, a kulturálisan és fegyelmében is lezülött helyi klérus pedig az ellenzéki érzelmek terjedésében nem tudott mit kezdeni. Így 1500 körül Németországban már állandósult a vallási nyugtalanság. Olaj volt a tűzre, amikor 1514-ben a Szent Péter Bazilika költségeinek fedezése érdekében 10. Leó pápa engedélyezte búcsú cédulák nagybani árusítását. A búcsú lényege az volt, hogy mindazok, akik a cédulákat megvásárolják, azok maguk és hozzátartozóik tisztító tűzben való vezeklését válthatják meg, és mentességet szerezhetnek az ideiglenes isteni büntetések alól. Főleg Németországban a cédulák árusítása üzleti jelleget öltött, komoly anyagi visszaélésekhez vezetett. Ezek között a körülmények között került sor arra, hogy 1517. októberében Luther Márton ágostonos szerzetes 95 pontba foglalva közzétette az egyház reformjával, a hit megújításával kapcsolatos javaslatait. Luther fő követelése is a búcsú cédulák árusításának tilalma, az anyagi visszaélések megszüntetése volt, de téziseiben tagadta a látható, intézményes egyház kizárólagos ügyközvetítő szerepét, a pápa lelki hatalmát és azt az állítást, hogy a bűnök eltörlésére Istenen kívül bárkinek is hatalma volna. Követelései rövid idő alatt hatalmas visszhangot váltottak ki, nagy vitát kavartak, és őt magát a birodalmi gyűlés elé idézték. Ügyét Rómába is felterjesztették, számos szerzetes pap, fejedelem és város azonban javaslatait kedvezően fogadta. Maga Luther Wartburg várában talált menedéket, ahol reformátori programja alapos kidolgozásához látott hozzá. Hívei és ellenfelei között heves polémia bontakozott ki, amely a könyvnyomtatás lehetőségének birtokában jókora nyilvánosságot kapott. 1521-ben azután megérkezett Róma ítélete. 10. Leó pápa kiközösítette Luthert, aki a pápai bullát elégetve az egyházfőt Antikrisztusnak nevezte, és végérvényesen szakított a római egyházzal. Ugyanebben az évben a birodalmi gyűlés törvényen kívül helyezte a reformátort, aki a vele rokon szembező bölcs Frigyes fejedelemnél lelt menedéket. Erre az időre Luther nézetei már meglehetősen radikalizálódtak. Elvetette a szerzetesi életformát, az intézményes papság szükségességét, a pápai és püspöki hatalmat. Tagadta, hogy joga volna az egyháznak vagyont gyűjteni, vagy papjait cölibátusra kötelezni. A hit alapjának egyedül a Szentírást fogadta el, ami egyet jelentett a szent hagyomány és a tanító egyház tekintélyének elutasításával. Kezdeményezései között szerepelt az egyházi birtok világi kézbeadása, a zárt és elkülönült papi életforma megszüntetése, a leegyszerűsített szentségtan és a népnyelvű liturgia. Mindez mozgalmának hatalmas vonzerőt kölcsönzött. Az egyházi vagyonra és nagyobb politikai szerepre áhítozó fejedelmek az egyszerű, olcsó, demokratikus egyházban reménykedő polgárok és parasztok a hagyományos életforma kötelékeitől szabadulni kívánó szerzetesek és papok tömegével csatlakoztak mozgalmához, amely 1520 után már Németország határain túl is terjedni kezdett. Maga Luther ezekben az években a Biblia német fordításán dolgozott, hiszen hitreformjának egyik legfontosabb elve az volt, hogy Isten egyedül hiteles üzenete az, ami a Szentírásban áll, amelyet minden hívő kereszténynek magának kell olvasnia, megértenie, követnie. Közben 1529-ben egy újabb birodalmi gyűlés megszorításokkal és viták után ugyan, de tudomásul vette a luteránusok létét a birodalomban, az 1530-as augsburgi birodalmi gyűlésre pedig elkészült az új hit elveit elsőként összefoglaló dokumentum a reformáció talán legkiválóbb teológusának, Philipp Melanchtonnak a szerkesztésében, az ágostai hitvallás. A kiérvelt luteránus nézet nem az egyházat és szentségeit, hanem egyedül a Krisztusban való hitet tekintette az üdvösségre jutás feltételének. Luther az emberi természetet a bűn által alapjaiban megromlottnak, a teremtményi szabadságot töredékesnek és elégtelennek gondolta. Az üdvösség egyedüli forrás az isteni kegyelem, amelyre nem az emberi érdem vagy akarat, hanem a szabad isteni kiválasztás vezet. A hit kizárólagos forrása a Szentírás, amelyet minden hívő maga olvashat, értelmezhet, hiszen minden embernek megadatott, hogy külső közvetítők nélkül lépjen kontaktusba Istennel. Már csak ezért sincs szükség intézményes papságra, és ez a magyarázata annak is, hogy bár Jézus anyja méltó tiszteletre, de az ő és a szentek közben járó támogatására sincs szükség. A kegyelmi adományok száma is redukált. Csak a keresztség és a két szín alatt vett úrvacsora marad meg a katolikus szentségek közül, bár maga Luther kezdetben még a gyónás a bűnbocsánat szentségként való elfogadását is fontolgatta. A leegyszerűsített hitrendszerhez egyszerű istentiszteleti rend tartozik. A képektől, szobroktól, erekjéktől megtisztított templomban gyűlik össze a közösség istentiszteletre. Ez utóbbi nem mise, a katolikus hagyomány misztérium cselekménye, hanem olyan együttlét az Úrral, amelynek a Szentírás olvasása és magyarázata, a zsoltározás és az úrvacsora vétele a tartalma. Luther reformátori mozgalma az első időben még egyesítette a német földön kibontakozó reformirányzatokat, a hitújítással együtt fellépő társadalmi nyugtalanság azonban rövidesen már új helyzetet teremtett. A Luther eszméi mellé felsorakozó fejedelmek fő törekvése az volt, hogy a püspöki és szerzetesi birtokokra rátehessék a kezüket, radikális mozgalmak viszont antifeudális felkelések ideológiaiaként fordultak az új hithez. Az 1520-as évek dereka után nagy parasztháború zajlott Közép-Németországban, a vallási megerősítést is nyerő társadalmi radikalizmus pedig Luther heves tiltakozása ellenére még a 30-as évek elején is erősen hatott. A hitreform ekkor fellépő és fegyveres népmozgalmat támasztó radikálisa Münzer Tamás és hívei a katolikusok és luteránusok által is üldözött anabaptisták, az újrakeresztelők, a luteri elveken túl bemerítéses felnőtt kerességet, vallási demokratizmust és vagyonközösséget hirdettek. Maga Luther élesen elhatárolódott ezektől a törekvésektől, így mindenfajta népegyházi gondolattól is. Idősebb korában Róma elleni kirohánásai élesebbek lettek, híres asztali beszélgetéseiben pedig a mindennapok kereszténységének általa vallott képét rajzolta meg. Németországi munkatársai közül Karstadt és Melanchthon tették a legtöbbet azért, hogy a reformátor halála után irányzata életképes maradhasson, az ágostai hitű evangélikus közösség végül 1555-ben az akkor kimondott vallásbéka értelmében a birodalom, sőt több más európai ország, mindenekelőtt a balti és skandináv államok hitévé lett. A lutheri reformáció idegenföldön gyakran királyi reformációként jelent meg, hiszen az uralkodók hatalmuk megerősítése érdekében, úgy mint a dán, a svéd király, vagy a német lovagrend nagymestere, államalkotó aktusként döntött az új hit mellett, és vette át a protestáns kereszténységet országa számára. Ugyanakkor a német tartományokban a hitreforma fejedelmi hatalmat és tartományi szeparációt erősítette, főleg az északi területek urai voltak azok, akik ebből a meggondolásból álltak a reformáció oldalára. Ugyancsak Németországban alakult ki az a gyakorlat, hogy a nép követni köteles a fejedelem, a paraszt a földes úr vallását, aki a föld, azé a vallás. Már az első években önálló ága is támadt a reformációnak Svájcban. Itt Zwingli zürichi plébános állt a változások élére, aki, általában osztva Luther híveinek nézeteit, szigorú predestinációt az üdvre és a kárhozatra rendeltség isteni determinációját vallotta. Nézete szerint emberi szabadság egyáltalán nem létezik. Mindenkivel az történik, amire Isten eleve kiválasztja. Ezért valójában sem személyes bűn, sem bűnbocsánat és bűnbánat nincsen, hanem a keresztség, a hit általi ráhagyatkozás az isteni, kifürkészhetetlen akaratra az egyetlen. Ezzel a radikalizmusával Zwingli nem jutott közösségre a luteránusokkal, rövidesen pedig elesett a katolikus kantonok elleni szent háborújában. Mozgalma jelentőségét az adja, hogy Farrell és más lelkészek közvetítésével az ő teológiai hagyatéka volt az, amelyet a reformáció Luther mellett másik jelentős alakja, Calvin vitt tovább. A francia Calvin már a reformáció második nemzedékéhez tartozott. Erre az időre a reform francia hívei is megszervezték mozgalmukat. A fiatal Calvin 1536-ban adta ki első reformátori munkáját, melynek alapgondolata megegyezik a lutheri reformáció alapeszméivel. A hit forrása egyedül a Szentírás, Isten abban kinyilatkoztatott üzenete. Calvin rövidesen a már új hitre tért Genfben lett lelki pásztor, ahol ezután egy rövid távollétet leszámítva élete végéig működött. Calvin tanításának alapelve Isten abszolút szuverenitásának hangsúlyozása volt. Mindez a szigorú predestináció elvének elfogadásával társult. Nézete szerint Isten eleve a rendeléssel döntött az emberek üdvözülése vagy elkárhozása tekintetében. Éppen ezért szabad akarat, érdemszerző cselekedet nincs, akiket pedig az Úr kiszemelt, azok már az evilági létrendben is a szentek közösségét alkotják. Mint más reformátorok, úgy Calvin is elvetette a hierarchikus papságot, a pápa egyházfői hatalmát, a misét, a szerzetességet, a tanítóhivatali tekintét, a cölibátust. Elve szerint a hitre rendeltek közösségében mindenki a maga papja, a hívek anyanyelvükön olvassák, és a lelki segítségével maguk magyarázzák a Szentírást. Elutasította Mária és a szentek tiszteletét, a kereszt szimbólumát, azt pedig tagadta, hogy Jézus misztikus módon jelen volna a két szín alatti úrvacsora vételben, amely így csak a rávaló emlékezésnek puszta jelképe. Sajátos Calvin egyháztana. A közösség, a hitre rendelte szentek közössége az, amelynek élén világi kiválasztott testület a presbitérium áll. A teológiai tanultság teszi a meghívott, választott lelkészt a közösség munkatársává. Ő nem hitre jutáshoz vezet, hanem az ige hirdetésben és az úrvacsora kiszolgálásában ténykedik. Calvin modelljében egyetemes egyház nem létezik. A hívő közösség önálló, a többivel csak alkalmi kapcsolatba kerül, a keresztény ember vallási életének így a szintere, maguk az egyes közösségek pedig kettős, világi és lelkész irányítás alatt állnak. Teológiai és liturgikus elképzeléseiben, főleg elkölcstanában Calvin igen nagy jelentőséget tulajdonított a puritán egyszerűségnek. Ezt nem pusztán a dísztelen templom belső mutatja, de az is, hogy a hívek magánéletét is a bibliás egyszerűség hatja át. Az istentisztelet legnagyobb ékessége pedig a zsoltározás, a közös éneklés, amelynek a későbbi református vallásosságban is nagy jelentősége marad. Az evilági életvezetést is a hit szempontjának és a gyülekezet kontrolljának rendelték alá Genfben, Isten szentjei szorgos munkálkodással, a polgári erények gyakorlásával hirdették az Úr dicsőségét. Kedves hallgatóim, ennyit mára, Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották. Mária Rádió.